Hatodik fejezet. Mikor a bécsi pályaudvaron leszállott, csodálkozva és nevetve nézett körül. Egész úton olyan vidám volt, a szeme folyton kacagott, arca mosolygott, az utasok utána néztek, hogy ki lehet ez a boldog ember, és ezen ő még jobban nevetett, hogy el se hinnék, ha megmondaná, hogy szörnyű Jóska ül közöttük. 2000 pengő, ha valaki hozzányúl és azt mondja, fogják meg. De senki sem mondta ezt. S ő vidáman és elgondolkozva ült a vonaton az emberek között, és arra gondolt, hogy az ő neve most nem Szörnyű Jóska, nem is Avarjani, hanem Hallgató Bertalan, kőműves segéd. A zsebében van a munkakönyves, egy német levél, hogy fel van véve munkára a Dresdai Kunz und Möller cégnél. Semmi sem kell, csak bebújni egy új névbe, és akkor már új életet kezdhet akárki. Megállott a nagy ember vásárban, s körülnézett, és csodálkozva hallgatta, hogy mindenki olyan szavakat mond, amit ő meg nem ért. Mióta átjött a határon, és meglátta, hogy a vasutasoknak piros sapkájuk van, azóta játéknak látszott előtte az élet. Az emberek játszanak. Avval mulatják magukat, hogy Brukkon túl nem magyarul kommandíroznak, és nem kék sapkát viselnek a vasútiak, hanem vereset. Amint átadta a jegyét, s a nagy vasúti csarnokba ért, mely éppen olyan nagy volt, vagy még nagyobb, mint a pesti állomás csarnoka, ez is játéknak látszott előtte, hogy ő egymagában ott áll ebben a nagy idegen világban. Emberek tolonganak, futnak, lótnak körülötte, mint tudja, mit akar, s hova kell mennie, csak ő nem. Vajon mi lesz ebből? Eszébe jutott, hogy Vidra úr megmondta, hogy amint megérkezik, rögtön vegyen egy magyar újságot, a táskáját tegye le maga mellé, és a kijáró ajtó mellett, de kívül az ajtón, a nagy folyóson álljon meg, és olvassa végig az újságot. Mire elolvassa, akkorára meg fogja találni őt az, aki ki van küldve, hogy oda vezesse, ahová mennie kell. Megvette az újságot, s kiállott a baloldali kijáratnál, kívül az ajtón, s hozzá fogott olvasni. Alig nyitotta ki, már látta a vastag betűkkel nyomtatott címet. Szörnyű Jóska legújabb merénylete. Le volt írva, hogy Szörnyű Jóska megjelent a haraszti kastélyban, s éjfél után 1 órakor belépett az inspektor ablakán. Az inspektor úr újságot olvasott az ágyban. Egyedül, ahogy szokott. Oly edzett ember volt, hogy a legnagyobb télben is nyitott ablak mellett szokott aludni. Egyszer csak kis zörejre lett figyelmes. Amint felpillantott, egy töltött revolvert látott magára szegezve. A következő pillanatban a betörő már bent is volt a szobájában, és a revolverrel megtámadta. Az inspektor hősiesen viselte magát. Avarjani nevetett. De Szörnyű Jóska rákényszerítette, hogy felnyissa a szobájában lévő vasszekrényt, és abból az inspektor egész megtakarított vagyonát, 20 000 pengőt, Szörnyű Jóska nevetett, a gazember, csak 10 volt, kivette és elrabolta. Mikor a rabló zsebébe rakta a pénzt, az inspektor puszta kézzel megtámadta, dulakodás kezdődött, s a betyár a szegény inspektort késsel leszúrta. Úgy találták meg vérében fetrengve, a rabló távozása után, eszméletlen állapotban. Avarjani nevetett. Soha életében senkit meg nem ütött, senkire rá nem lőtt, senkit meg nem bicskázott. Gazember, mondta hangosan, s kinézett az újságból. Délelőtt 9 óra volt, szép őszi reggel Bécs városában. Óriási nagy térség volt előtte, körülvéve házakkal, palotákkal. Villamosok futkosnak a túlsó oldalon, és egy szép kis trafikos bódé volt a villamos megálló mellett, jó távol. Megfigyelte, hogy a villamosoknak is más színe van, mint Budapesten. Akkor tovább olvasta az újságban a cikket. Az részletesen elmesélte, hogy az inspektor szegény mennyi vért veszített. Nem értette, Maga vágta össze magát a jámbor, hiszen oly ijedt és alázatos volt, hogy kár is lett volna bántani. Bizonyosan aztán gondolta meg, hogy jó lesz vért veszteni, hogy a gyávaságát eltakarja, és 10 000-et keres vele. A cikk végén azonban valami rettenetes dolgot olvasott. Ugyanezen az éjszakán sajnálatos baleset történt. A kastély vendége, a fiatal gróf menyasszonya véletlenül nagyobb mennyiségű ismeretlen álomport vett be, s most élet-halál közt lebeg. Megrettent. Dea megmérgezte magát. Felhördült és megremegett. Míg merett szemekkel nézett az újságba, megállott mellett egy idős hordár, és megszólította. Magának izen, Vidra úr, mondta, ides uram. Meghökkenve nézett rá. Idegen arcú ember volt, rövidre nyírt, piszkos fehér bajusza volt, szokatlan hordár sapka volt a fején, de a szeme barátságosan nézett, egész magyar őszintességgel. Kicsit várt, s csak nézett a szemébe. Idő kellett neki, míg felócsúdott rémületéből, s míg megbizonyosodott a lelkében, hogy ez az ember csak ugyan a Vidra úr küldöttje és jó barát. Összehajtotta az újságot, eltette a zsebébe, akkor azt mondta. Magát Vidra úr küldi? Igen, Bertalan öcsém. Aha, hiszen ő hallgató Bertalan. Megnyugodott. Lehajtotta a fejét, s komolyan bólintott. Már ő, hallgató Bertalan, kőműves. Bólintott. Itt vagyok. Átfutott rajta hideglelés. Ugyanezt a szót mondta volna akkor is, ha Avar Janinak vagy Szörnyű Jóskának szólítja ez az ember, vagy egy német zsandár. Akkor is azt mondta volna, itt vagyok. A hordár felkapta a táskáját, ahogy hordárok szokták, és még utána is nyúlt, hogy nem engedi. Még parasz volt ahhoz, hogy egy nem nehéz táskát mással vitessen, de a hordár nem hagyta. Azt mondta, tessék csak hagyni, ez az én kötelességem. Megyünk a Lumpáciusba, már várják az urat. Elindultak. Átvágtak a téren, és bementek egy utcába. Aztán mentek-mentek hosszú utcákon keresztül, egyikből ki, másikba be. Maga itt él, Bécsben? Itt. Újra mentek egy jó darabot. Hogy került ide? Hát, összekaptam a feleségemmel. Tímár voltam Debrecenben, elvettem a mesterem jányát. De az asszony nagyon akaratos volt, csak parancsolt, én meg meguntam, és eljöttem. Még most is úgy beszélt, ahogy a debreceniek, olyan édes hangon, a szavak végét felkapkodva, akaratos volt, csak parancsolt, én meg meguntam, együttem, sehol se tudnak ilyen ízesen beszélni. Lehet itt élni? Hát, tudja, ides uram, lehetséges. Jó emberek ezek a németek, jó máli emberek. Keresett hun van, hun nincs, de azért csak megvan az ember, no. Máné nem is még vissza Debrecenbe. Miért? Mert ott a szegény embernek semmi becsületi. Itt meg mégiscsak ember számba veszik az embert, aztán eltelik a kis idő. Mentek az utcákon. A debreceni néha egy-egy szót mondott. Látta, ahogy Dea ott fekszik halottá váltan az ágyon, betakarva a drága sejem paplannal. Egyszerre elveszett az életéből minden, mintha kihullott volna a tarisznyájából, ami érték. Csak ment ebben az idegen városban egyik lépést a másik után. Magas kőfalkerítés alatt mentek el. Belveder, mondta hordár, és magyarázni kezdett, mint aki hozzá van szokva, hogy az idegen kíváncsi arra, hogy hol laknak a főhercegek. De ő nem figyelt rá, a saját bánatába merült, s még azon csodálkozott, hogy ebben az idegen ruhában, úri ruha, cipő, sapka, hogy ebben csak ugyan ő van benne, s a lelkéből semmi sem hiányzik. Minden bánat ott van benne, hiánytalanul. A hordár is rájött, hogy ez nem kíváncsi Bécsre. Ő is újra csak a maga bajára térült. Megtruccoltam az asszonyt, mondta. Én akkor csak elindultam gyalog. Mentem a téglavetőig, onnan elmentem Szoboszlóig, onnan Kabáig, onnan meg Püspökladányig, onnan Szolnokig, onnan Budapestig. Onnan megint tovább mentem, végig a nagy utcákon. Által mentem a Dunán, a vasúti hídon, onnan elmentem Győrig, onnan Pozsonyig, onnan meg Bécsig. De már itt elég messze voltam, itt megmaradtam, most már nem is mélyek én sehová. Ott egye az asszonyt a fiszkes fene, ahon van. Már én nekem mindegy. Mikor volt ez? Mikor jött ide? Hát mikor? 27 esztendős voltam, most meg 62 vagyok. 35 esztendeje. Ő, barátom, s még el is nevette magát, avarjani. Én még akkor nem is éltem. Aztán maga még mindig a feleségét szidja. Hát, ides ecsém, abban úgy van az ember, no, mert ha az ember egy nőt szeret, aztán megfájdul tőle a szívetája, azt már csak hódtával hagyja el. Avarjani lehorgasztotta a fejét. Lám, ebben van valami igazság. Alig ismeri szegény, de a nagyságos asszonyt. De a szívében maradt. Milyen boldog volt egész uton. Mindig csak arra gondolt, hogy mihelyt lehet érte izen, érte küld. Érezte, ez az ő igazi élete párja. Milyen csodálatos is az emberi élet. Nem asszony után mentő, mikor Vidra úrral aranyrojtos ingben gatyában a haraszti kastélyba belépett. Más célja volt neki, nagyobb, szebb, jobb. De ez a szegény, szép nőstény úgy megzavarta a lelkét, hogy kiszakította magát a nagy gondolatból. Azért fordult vissza az úton, és azért hagyta cserben Vidra urat. Hazament, és megpróbált még egyszer úgy élni, ahogy az Isten teremtette, és ahogy megszabta az utat egy szegény magyar számára. Csak akkor tért újra eszméletre, mikor a legjobb időben vissza kellett jönnie a faluból, és újra bekerült a suhogó nagy álmok közé. Nem lehet szabadulni. Ha az Isten valakit kiküld valami nagy dolog végrehajtására, ott minden úgy rendeződik, intéződik, hogy nincs kitérés. Most íme, gyalogol Bécs város idegen utcáin, és nem tudja, hová megy, mi lesz belőle, de azt tudja, hogy többet nincs kitérés. Már még itt is vagyunk-e? Mondta hordár. Megállott egy vendégfogadó forma ajtó előtt, és előre ment. Az udvaron ment be, és keresztül ment az élére állított őszies asztalok között. A fák levelei lehullottak már egy szálig, s terítve volt az udvar kavicsa falevéllel. Hátul, jobbra egy ajtón bement, és már ott is voltak a magyarok között. Sok szegény magyar volt ott, lesírt róluk a magyar szegénység. Toprongyosak voltak, de szívósak, erős öklőek és égő szeműek. Itt van hallgató úr, mondta a debreceni ember. Erre mindenki megmozdult, és valaki azt kiáltotta, egy fiatalabb, szőke, szabolcsi magyar, ilyen! Erre valamennyien azt mondták, hogy éljen! Avarjani, mint hallgató Bertalan megállott köztük, és az emberek sorra odajöttek hozzá. Mind kezet nyújtottak, és erősen megragadták a kezét, és megrázták. Adjon Isten, komám! A kivándorlók voltak. Hol van Vidra úr? Elment a hajós társasághoz. Hogy vagyunk a jegyekkel? Nincs semmi baj, tegnap már megmondták, hogy ma kiadják. Hányan vagyunk? Itt csak 27-en. Hol a többi? 30-an már tegnap előtt elutaztak, a többi meg most fog jönni. Ha a jegyeket megkapjuk, mink is megyünk a ma esti vonattal. Csak emberek vannak? Asszonyok nincsenek? Nincsenek. Megvan a 100 ember. Azt mondja Vidra úr, meg lesznek. Végig-végig nézett minden emberem. Mind egészséges, csontos, sovány ember volt. Sorra kikérdezte őket, ki hova való. Voltak itt az ország minden vidékéről szegény emberek. Csupa olyan ember, akinek se háza, se földje nem volt. Semmi a világon, csak a két keze, és az egészséges, dologra született teste, és a munkaszerető, vidám lelke. Valami boldogság öntötte el egész valóját. Úgy érezte magát, mintha a testvérei között volna, mert nem az a testvér, aki egy anyától született, hanem az, aki egy szegénységben, egy életben, egy akaratban, egy világban, egyforma gondolkodással van összeforva. Felült egy asztalra, s lábait lógatva sorra szemébe nézett az embereknek. Bertalan, mondta egy aggodalmaskodó érettebb ember, má itt nem lehet bajunk? Mi bajod lehetne, testvér? Itt már nincs hatalma a csendőrnek? Nem, testvér. Itt már kint vagyunk az Isten tenyerén. Itt csak akkor lehet bajod, ha magad csinálsz magadnak. Nem szabad lopni, hazudni, nem szabad egymást elhagyni. Míg százan együtt leszünk egy életbe, egy halálba. Úgy megyünk neki a világnak, semmink sincs, csak a két öklünk. Még fegyver sincs a kezünkben. Senkinek sem akarunk ártani, használni akarunk. Megmutatjuk, mit tud a magyar. Száz magyar, sok magyar. Nem hagyjuk el egymást. Elnézett a fejek felett, mintha meg akarná látni a csillagot, amely fejük felett lebeg, s amely vezérli őket. Az emberek nyitott szájjal, tárt szívvel várták, hogy csak beszéljen, és életet öntsön beléjük. Olyan világba megyünk, barátaim, ahol nincsenek grófok, nincsenek hercegek, mert ott csak munka van, és minden ember egyforma. Kiveszünk együtt egy farmot, szántunk, vetünk, ne féljetek, falut építünk magunknak az erdőben. Magunk törjük fel a földet, nem jön ránk a hatóság, hogy a föld nem a tiétek, hanem egy özvegyasszonyé. Nem veszik el a falutól a keskeny kis földecskéket, amit olyan munkával és fáradtsággal harcoltunk ki a mocsártól. Nem jönnek a kakastollasok, a mi fiaink és testvéreink, a húgunk vőlegénye és a többi szegény ember gyerekei, hogy ránk lőjenek, csak azért, mert szeretjük a földet, a munkát, és magunk kenyerén akarunk élni. Sajnáljátok ki, hogy ott hagytátok a szülőföldet. Szülőföld, koplaltató föld, mondta egy ember. Ott a hazánk, szólt a másik, ahol kenyerünket megkeressük. Mihelyt egy kicsit megállapodunk, és annyi pénzt összetudunk szedni, írtok haza a családotokért. Akinek felesége van, kijön utána, gyerekekkel. Akinek szeretője van, eljöhet, ha a szíve hozza a szeretetével. Lehet segítője a párjának. Meglássátok, mindenütt édesanyja a föld. Csak attól az egytől meg lehessen szabadulni a szegény ember rettenetes nagy elnyomatásától. Az emberek zúgni kezdtek. Az a nagy baj, az bizony. Sehol olyan alacsonságban sincs a földműves, mint odahaza. Csak az ág húzza, minden törvény ő rávág, senki se segít, semmi se javít a dolgán. Ilyeneket mondtak, és a szemükben fényes lett a pillantás, könnyek is szivárogtak egyik-másik arcra. Egy legény nótára zendített. Szánt az ökör, csirek csattog a járom, kemény a hant mekesparti határon. De aztán abba hagyták a nótát. Kiki maga elé nézett. Mindenkinek volt, ami nyomta a szívét. Mégis nagy dolog, nehéz a szent, szeretett szülőföldet elhagyni. Nem olyan egyszerű dolog az, mint ahogy valaki gondolná. Az a szegény ember, akinek egy sírhelye sincs az édes hazában, nehezebben hagyta el az apai hajlékát, a megszokott otthoni falvak határát, mint az, akinek tele a zsebe. Mert az ilyen ember tudja, hogy csak visszajön előbb-utóbb, de a szegény ember örökre távozik. A hajóstársaság embere itt jelölte ki az ő gyülekező helyüket ebben a vendéglőben, de senki előtt sem volt semmiféle ital. Az asztalok üresek voltak, még csak egy spriccert sem ivott egy sem közülük. Hát, megtartjátok-e a törvényt? Kérdezte tőlük. Aki velünk tart, az egy csepp bort, pálinkát, semmiféle szeses italt nem iszik. Megtartsuk, mondták az emberek, s bólogattak hozzá. Mit tesztek? Van egy kicsi, mindenkinek van a tarisznyába. Akkor adjatok nekem is, mert nekem semmim sincs. 10 és 20 is nyitották a tarisznyát, és kínálták ételükkel. Nézte, amit elébe adtak, fekete kenyerek, sovány kis szalonnák, tepertők. Még hazai. Senki sem vett semmit a bécsi boltokban, pénz nélkül voltak. Minden pénz vidraúrnál volt. Lassan falatozott. Bicskával vágta a kenyeret, s hozzá egy falat szalonnát. Ne felejtsétek ezt a mai napot, mondta. Emlékezzetek meg rá, mikor a bécsi kocsmában itt voltunk 28-an, és 28-uknak sem volt egy becsületes ételre valónk. Így eresztett el bennünket az édes haza. Emlékezzetek meg rá, hogy milyen esztendőbe vagyunk. Ez az esztendő a magyarok bejövetelének 1000. esztendeje. De 1000 esztendő kevés volt arra, hogy nekünk csak egy hétre való élelmet is adjon. Most elmegyünk idegenbe, ahol sem apánk, sem anyánk nem járt. Emlékezzetek meg, ha majd kövér disznóitok lesznek, szép teheneitek lesznek, lovakat fogtok szekérbe, hogy semmi más nem hoztatok hazúról, csak az egészséges testet meg az egészséges lelketeket. Ezzel ereszt el a szép szülőföld, a jó hazaföld bennünket a nagy idegenbe. A kis méh, ahogy nyílik a tavasz, kiszáll a köpüből, és elmegy virágokat keresni, élelmet gyűjteni, mézet szedni. Mi, a nagy őszben, a viharos tél elején indulunk el, hogy magunknak köpüt keressünk, mert az óhaza csak hajléktalan nyomorúságban tartott bennünket. Úgy-úgy, igen, bizony, az bizony. Ilyenféle kicsi szavakkal bólogattak össze az emberek. A csontos testek, a komoly arcok, a tépet fejek bunkóztak minden szóra. Itt is van a vidra úr. Arra nézett, s meglátta a csapzott arcú, égőszemű embert. Ez előre jött, kezet fogott vele, s egyszerűen azt mondta, a jegyek megvannak. 30 darab jegy itt van nálam. Ezt most mindjárt kiosztom. Kivett a zsebéből egy nagy csomó kis füzetet, ez volt a jegy, s név szerint kezdte olvasni a neveket. Bús István, egy ember hátulról előre törekedett. Vidra úr odaadta neki a jegyet, az kinyitotta, és a jegyben benne volt néhány idegen bankjegy. Pénz. Csodálkozva nézte meg. 20 dollár, mondta Vidra úr. Vigyázzatok a pénzre! Amerika földjére senki sem léphet be, ha nincs a zsebében 15 dollár. 20 dollár van minden jegybe beletéve. Hogy ne kelljen itt sokat számolgatni, már én bele is raktam, hogy simán menjen. Köszönjük, Vidra úr! A jegyek kiosztása könnyen ment. Mindenki átvette a hajójegyét, aztán félreült, és soká nézegette, számolgatta, tanulta az idegen pénz számát, formáját, szagolta a színét. Mikor ketten maradtak, Vidra úr odaült az asztal mellé, a varjanit maga mellé intette. Fiam, olvastam az újságban valamit. A gazember megint hazudott, csak felét tudtam elvenni tőle, amit ő bevallott az újságba. Vidra úr komolyan nézett maga elé. Az is jó, de ha van még 10 000 pengő, akkor még 50 embert ki lehetne hozni a filiszteusok verméből. Avarjani gondolkodott. Nem, Vidra úr, azt nem tehetjük. Pénzzel kell kimenni az új világba, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a csirkefogóknak. Ha 100 ember költőpénz nélkül érkezik, akkor nagyon ki van szolgáltatva a svindlereknek, akik becsaphatnak bennünket, mert nincs kitartásunk. Nem, fiam, én visszamegyek. Fiam, még 50 embert lehet kimenteni az özönvízből. Nem adom oda. Inkább akarok 100-at lábra állítani, mint 150-et elveszteni. Vidra úr komoran mondta. 50 embert lehet otthagyni a farkasoknak és az árvízi hadaknak. Ha csak kihozom őket a határon, már szabadok. De ő nem engedett. Értse meg. Itt én parancsolok. Egy esztendő múlva. Elég, ha egy esztendő múlva annyit meg tudunk csinálni, hogy a családokat kihordjuk. Nekem 3 gyermekem van otthon. Inkább az a gondom, hogy tudok nekik pénzt juttatni, hogy éhen ne haljanak a nagy télben. Bízd rám, majd én gondoskodom róluk. Hogy gondoskodik? Maga éppen ott lesz, ahol én. Vidra úr megcsóválta a fejét. Nem, én nem megyek veletek. Az én dolgom az, hogy idehaza arra szánjam magam, hogy embereket halásszak, és ha lehet, utánatok küldjem. Én ebben az idegen világban nem érzem jól magam. Nekem még Bécs is messze van. Aztán nektek is jó lesz, ha idehaza lesz egy megbízható ember, aki tovább töri az utat. Ne maradjon, Vidra úr! Halálra ítéli magát. Ez az én parancsolatom. Avarjani lehajtotta a fejét. Látta, hogy Vidra úrban ez a szent és megmásíthatatlan. Belátta, hogy maga szerint igaza van, de érezte, hogy ezzel elvesztette örökre ezt a hű barátot. Fel fogják magát akasztani. Nem baj az. Én már öreg vagyok. 40 múltam. Mire való nekem az élet? Maga még fiatal, csak 9 évvel öregebb nálam. Elég ennyi ebből az életből. Ha 10 évvel fiatalabb volnék, nem mondom. Azért is hálát adok az Istennek, hogy ezt megtehettem. Áldom az Istenemet, hogy téged megismertelek, mert nálad nélkül sohasem tudtam volna megcsinálni, hogy a gazdagok vagyonából egy ilyen csapatot elláthassak költséggel. Hát ti csak menjetek. Nem bánom, vidd a pénzt is. Biztosan igazad van, hogy így gondolkozol. Hát menjetek, éljetek, dolgozzatok, én meg majd csinálom tovább, ahogy tudom. Avarjani sokáig hallgatott. Akkor kinyújtotta a kezét, rátette a Vidra úr vállára. Vidra úr, mondta, én itt hagyok magának valami pénzt. Azt ne költse másra. Juttassa el az én szegény apámnak, anyámnak. Ők nem tehetnek róla, hogy olyanok, amilyenek. De ne egyszerre küldje nekik, mert elköltik. Apródonként. Ha helybe leszünk, majd valahogy megcsinálom, hogy kijöhessen oda az egész család, de legalábbis a 3 gyerekem. Nem tudják ezek itt nevelni. Csak csavargót csinálnak belőlük, meg éhes napszámost. Vidra úr mereven nézett maga elé. Mit csinálhatnak velek mást? Mondta. Itt, 1896-ban. Hallgattak. Hát az igaz, szólalt meg aztán Vidra úr, és fekete szemeit ráemelte Janira. Avval a nővel, ahogy az újság írja? Avarjani hallgatott. Ha meghal, az neki a legjobb, mondta egyszerűen. De ha nem hal meg, elgondolkozott. Sokára annyit mondott. Nézze csak, az a szegény asszony nagyon el van rontva. Nem dologra való, csak a szíve van meg. De itt baj van. A homlokára mutatott. Folytatta. Nem is lehet abba az életbe. Valamit kell csinálni ezzel az egész világgal, hogy a fehér cselédek maradjanak tisztán, és olyan a sors, hogy mindegy legyen, akárhonnan, bármiféle állapotból kerül össze egy férfi meg egy nő, ha egymásnak valók, ne csak szeressék egymást, hanem meg is tudjanak egymással élni. Lehajtotta a fejét, és a kék szemei megpárásodtak. Akkor felvetette a fejét, mert most nem úgy van az Istenit. Nagyon is nem úgy, mert ez az asszony úgy tudott volna engem szeretni, ahogy némben még nem szeretett férfit. De nem lehet. Rávágott ököllel az asztalra, szörnyűt ütött, hogy a vére felserkedt. A kivándorlók felrezzentek a nagy pénzszámolásból, s mindnyájan rápillantottak, s látták, hogy a szemei zölden világítanak bele a reménytelenségbe. Vége.